Mindenki szeretettel köszöntök. Látok több ismerős arcot a múlt alkalomról. Van, aki most van itt, tehát a múlt alkalomban, aki nem volt, 2 hete. Nagyszerű, oké. Okay. Nagyon köszönöm. 3-4-en. Azt vezettük be a múlt alkalommal, hogy ez egy olyan sorozat, minisorozat lesz, amikor a kezünkbe fogjuk a Bibliát, és semmiféle előzetes ismeretet nem igényel, úgyhogy ezt ma is így fogjuk tenni. Nem minthogyha kötelező jelleggel el kéne sajátítani, csak amiről beszélünk, az mindig jó, hogy az ember a saját kezébe fogja, saját szemével olvassa, hogy nem nekem kell elhinni. És hát a múlt alkalommal ugye arról beszélgettünk, az volt a címe, hogy miért pont a Biblia, és azért emlékeztetőül szeretnék, hogy miért is nem a Korán, vagy nem a Védák könyve, vagy nem a Bhagavad Gita, vagy más szentnek tartott iratok. Az első pont, amit kiemeltem a múlt alkalommal, az volt, hogy a Bibliának önmagáról vannak nagyon kemény kijelentései. Hogyha úgy mondanám, hogy nagyon világrengető kijelentései. Azt mondja a Biblia önmagáról, hogy a Bibliában található összes szó, összes mondat az Istentől ihletett. Ugye úgy olvassuk Máté 4:4, akik nem voltak a múltkor, ugye a Bibliában eleve érdekességképpen úgy működik, hogy mindjárt a tartalomjegyzék az első lapokon érdekes, mert 2 tartalomjegyzék van. Az első oldalon az Ótestamentumot, vagy az Ószövetséget, a másodikon az Újszövetséget látjuk, és mind a kettőnél előről kezdődik. Ha valaki azt mondja, hogy nyisd ki a Bibliának a 232. oldalát, akkor ha valaki már fogott Bibliát a kezébe, akkor megkezdődik, hogy melyiket, mert van benne legalább 232. oldal. Úgyhogy a Bibliát úgy szoktuk idézni, hogy Máté 4:12, vagy Ézsajás 8:24, és a többi, és a többi. És nyilván ez is már egy rejtjelezés, aki nem ismeri. Tehát ott, amikor azt írtam, hogy MT 4:4, akkor az azt jelenti, hogy az Máté 4. fejezet, 4. vers. Az első lapon nem találunk Mátét, mert ez az Ószövetség. A második lapon találunk Mátét, és az egyik evangelista, és úgy meg lehet keresni mondjuk itt a végén 4:4, aki akarja, ki is keresem most példaképpen, hogy legalább egyszer együtt keresünk, és otthon is majd így lehet a Bibliában tájékozódni. Ez az én Bibliámban, meg a tiétekében is az 5. oldalon van. Tehát egész hátul, hogy hátralapozunk, 5. oldal, fönt látjuk Máté evangélium a 4. fejezete, ugye 2-szer van benne 5. oldal, egyszer az Ószövetség, egyszer az Újszövetség, és azt írtam oda, hogy Máté 4:4, tehát Máté evangéliumában kell megkeresni 4. fejezet, 4. verse, és ott azt olvassuk, maga Jézus beszél. Nyugodtan lapozatok, oda megvárom. Tehát itt van a 4. fejezet, nagy 4-essel mindig található, jó? Egyrészt a lap teteje segít, Máté evangéliuma, 4., 3., 4., 5. oldal, ugye? 4. fejezet, 4. verse, együtt tudjuk olvasni, azt mondja Jézus, ő pedig válaszolt, vagy felelt, és azt mondta, meg van írva, nem csak kenyérrel él az ember, hanem minden igével, amely Istennek szájából származik. Ez maga Jézus beszéde, ott látjátok, azt mondja Jézus, hogy Istennek szájából származik, vagyis az itt található minden ige Isten által ihletett, mégpedig a teljes Bibliái, minden ige, ennek megfelelően a Biblia lelki hatása, és nem csak kenyérrel él az ember, hanem minden igével is, tehát ezáltal él az ember. Tehát Jézus azt mondja, hogy amit, ugye ez nyilván, amiről Jézus beszélt, az még az Ószövetség volt, hiszen azt a feltámadása után írták le, hogy ő miket mondott, de legalább az Ószövetségről azt mondta, hogy Istennek szájából származik minden, ami ott le van írva, és hogyha azzal táplálkozunk, azt olvassuk, akkor azáltal lelki életet tudunk élni, egészségesebb leszünk szellemileg, lelkileg és testileg is. Aztán ott van 2 Timóteus 3:16, szintén az Újszövetség egyik levele, Timóteushoz írt 2. levél 3. fejezete, ott találjuk, ezt most nem kell kikeresni, otthon kikeresítetek, azt írja Pál apostol Timóteusnak, a teljes írás Istentől ihletett, hogy tökéletes legyen az Isten embere. Tehát láthatjátok, mind a 3 példán keresztül, vagy ott van 2. Péteri levél, 1. fejezet, 19-21, Szentlélektől indítatva szóltak Isten szent emberei, egy szó sem támad saját magyarázatból, és nappal virad és hajnal csillag kell fel a szívetekben. Tehát mind Péter, mind Pál apostol, mind maga Jézus azt mondja, hogy a Biblia teljes szövege, teljes tartalma Istentől ihletett, és hogyha ezt olvassuk, akkor lelkileg, szellemileg egészségesebbek leszünk. Ugye ez volt az első pont, amit a múlt alkalommal beszéltünk, most nem megyünk rajta végig. Számtalan helyen megismétli az Ószövetség, az Újszövetség, hogy a Biblia azt állítja magáról, hogy transzcendens könyv, hogy isteni kinyilatkoztatás, hogy nem emberek szerezték. És jött a második pont, hogy jó, rendben van, ezt állítja. Lehet, hogy ezt állítja a Védák könyve is, hogy, vagy a Bhagavad Gita, hogy Krishna megjelent, reinkarnálódott, mint Arjuna hadvezére, vagy fogadhajtója, mellé állt a fogaton, és elmondta neki az élet igéjét, kinyilatkoztatta, hogy mit kell tudni a felső bolygókról, és hogy a Krishna Istenről mit kell ismerni, a Krishna tudatban hogyan lehet valaki tiszta, és így hogyan juthat el a tökéletességre. Ugyanolyan, hogy mondjam, kemény kijelentés Krishna szájából. Azt mondja, én Isten vagyok, én teremtettem mindent, és most elmondom neked, Arjuna, hogy mik az élet igéi. Azt mondja Jézus, itt, ami ebben van, az mind Istentől ihletett, és ezáltal az ember él. Két teljesen egyenértékű kijelentés. A Korán azt mondja, megvilágosodtam, és a megvilágosodás alapján Allah nekem kinyilatkoztatta, hogy mi mindent kell tenni ahhoz, hogy valaki hívő, muzulmán legyen, Allahnak tetsző életet éljen, mik azok a szent dolgok, mert maga az egy Isten Allah mondta. Minden szent könyvben teljesen egyetemű azzal a hivatkozással áll elő, nekünk értelmes embereknek azt mondja, hogy bizony, ez nem embertől van pusztán, hanem Istentől. Amit az ember azt mondja, hogy jó, tudomásul veszem, elfogadom. De a második kérdés az volt, minek az alapján fogadnám el? Én is írhatnék egy könyvet, meg ti is írhatnátok egy könyvet, azt mondanátok, hogy tegnap reggel arra ébredtem, hogy Isten azt mondta nekem, hogy minden nap egyek egy, nem tudom, egy adag paprikás krumplit, meg kovászos uborkát, és ettől meg fogok világosodni, és örök életem lesz. Isten mondta nekem álomban és látomásban. Leírom, azzal az igénnyel lépek föl, nincs különbség. Ilyen szempontok alapján a Bibliát más vallásoktól, vagy a dianetikától, szájentológiától, akármi mástól nem lehet megkülönböztetni. Nincsen különbség. Tehát, hogyha mi ferek vagyunk magunkhoz, és őszintén gondolkodunk, akkor azt mondjuk, hogy ez alapján nincsen különbség. És mindegyiket mérlegre kell tenni. Mit mondtunk, hogyan emlékeztek a múlt alkalommal? A Biblia minek a mérlegén jön ki ebből az összehasonlításból úgy, hogy mégiscsak hihetünk neki. Az egyik az, hogy amit most a kezünkben tartunk, ugye ennek körülbelül 40 különböző szerzője volt, körülbelül 1400 év alatt írták, különféle foglalkozású emberek, királytól a halászon át, az orvosig, sátorkészítőig, mindenféle rangú és rendű ember. 1400 éven keresztül azt mondhatták a Biblia kritikusok, hogy már csak azért sem lehet Isten szava, mert amit ma olvasunk, ugye most van 2009, amit ma olvasunk, azt körülbelül Mózes 4000 évvel ezelőtt vetette papírra, ilyen értelemben biztos, hogy amit a Mózes írt, az nem ugyanaz, amit ma olvasunk, hiszen annyira torzult a szöveg, olyan sok nemzedéken keresztül ment át, hogy már ne higgyük el azt, hogy a mai kezünkbe tartott bibliai szöveg ugyanaz, mint amit Jézus olvasott mondjuk a zsinagógában. Ugye erre volt a válasz, ez 1950-es évekig végig a biblia kritikusok azt mondták, hogy nem is lesz soha bebizonyítva, hogy a szöveg megbízható, a szöveg hiteles, a szövegre lehet építeni, és két nagyobb dolgot emelnék ki, az egyik a holtengeri tekercsek, mindenki hallott róla, a holtengeri tekercsek ugye egy olyan könyvtár, egy barlangban, ami egy szektának a könyvtára volt, és Jézus előtti minimum második században már az a könyvtár lezárult, tehát Jézus még nem jött a földre, és benne Eszter könyve kivételével valamennyi ószövetségi könyvet megtalálták, például két teljes Ézsaiás tekercset, ezeket összehasonlították, ugye most arról beszélünk, hogy Krisztus előtt 200-zal összehasonlították az addig ismert legkorábbi Krisztus után 1000-ből datálódó Szent Katalin korostolbeli kódexel, és a kettő között egy különbség volt, az Ézsaiás könyvében 8 szó, emlékeztek erre, 8 szó különbség volt, és úgy volt ez a 8 szó különbség, hogy kihagyta a másoló a helyét, mert nem volt benne biztos, hogy milyen szöveg tartozik oda, csak később ugye ő is emberből volt, elfelejtette, hogy azt majd pótolni kell, az a 8 szó hiányzik. De onnantól kezdve, 1950-től kezdve ez a bibliakritika teljességgel megszűnt. Tehát ma egyetlen egy olyan kritikát nem olvasunk a 21. században, hogy a szöveg nem megbízható, a szöveg nem ugyanaz. Azóta több ezer leletet találtak. Az új szövetségiratokra pedig ugye a Tüssendorfnak a munkássága, aki egészen a Jézus követő apostolok kor utáni következő generációig visszavezette azokat a papíruszokat, amik tartalmazzák az evangéliumokat. Picit gyors volt, de a Biblia ugye azt mondja, hogy Istentől származik, mert csak összefoglalás, másfél pedig azt látjuk, hogy a szöveg teljessége megbízható. De attól, hogy a szöveg megbízható, ettől még mindig nem gondolhatjuk azt, hogy ezért aztán el is kell hinni, mi le van írva. Mert ez lehet egy véletlen is. Hogy ugye nyilván tudjuk, hogy azok az írnokok, akik másolták a szövegeket, nagyon szigorú szabályok voltak, egy másolta, a másik kettő elolvasta, és számolták az írásjeleket, hogyha egy hibázott, akkor utána el kellett égetni a teljes tekercset. Gondoljátok el, hogy valaki két hónapig másolja verejtékes munkával, éjjel-nappal, vagy nem éjjel-nappal, nagyon megfeszített erővel valamelyik szent iratot, mondjuk Ézsaiás könyvét, végzett vele, a másik kettő elolvassa, találnak benne egy hibát, akkor nem radíroznak, meg nem kaparnak, el kell égetni. Tehát egy ilyen nagyon kemény szabályok szerint volt. Ez volt a mechanizmus annak, hogy semmi ne sérüljön. Így zárójelbe jegyzem meg, mit mondott Jézus, azt mondta, bizony mondom nektek, vagy magyar fordításban, esküszöm nektek, hogy ebből a törvényből egyetlen veszőcske sem fog elveszni. Ez egy nagyon kemény kijelentés, nagyon, bocsánat a kifejezésre, nagyképű kijelentés lehetne, hogyha most így szlengben mondom. De igaza lett. Egyetlen egy vesző nem hiányzik mind a mai napig. Ez önmagában már azt mondhatja nekünk, hogy ez nem egy akármilyen könyv. Összehasonlításképpen mondjuk Homérosznak a műveiből 4-5 példány maradt fönt óriási százalékos eltéréssel a különböző verziók között. Szóval ez azért nem akármi. De nem ez a legfontosabb. Tehát amellett, hogy bízhatunk benne, hogy ugyanazt olvassuk, mint amit Jézus olvasott, meg amit Mózes leírt, emellett a Bibliának van még egy egyedülálló sajátsága, amit semmelyik másik világvallás nem tud magáról elmondani, semmelyik más szent iratnak tartott, vagy iratgyűjteménynek tartott könyv sem tud magáról elmondani, az pedig az, amit a Biblia úgy mond, itt olvashatjátok Ézsaiás könyve 46. fejezetében, én vagyok Isten és nincsen több, Isten vagyok és nincs hozzám hasonló, és most van a lényeg, aki megjelentem kezdettől fogva a véget, és előre azokat, amíg még meg nem történtek. Tehát azt mondja a Biblia Isten az embernek, én nem zombikat akarok. Én nem olyanokat akarok, akik hiszik, elhiszik, hogy vagyok, és nem ellenőrzik, hogy vagyok, vagy nem vagyok, és hogy feltezik egy homokra építve, így mondta Jézus, homokra építve a hitüket, hogy valószínűleg van Isten, reménykedek abban, hogy van örök élet, és majd lesz egy boldogabb következő élet. Hiszem ezt. Isten azt mondja, ez nem elegendő. Ez olyan, mint aki homokra építette, és jött a vihar, meg a szél, és aztán elfújta a házát, meg a homokot, úgy, ahogy volt. Azt mondja, hogy sziklára kell építeni, vagyis én onnan tudom magam a józan gondolkodó embernek megmutatni, hogy Isten vagyok, hogy a Bibliában előre kijelentem azt, hogy mi fog történni. Ez egyedülálló. Nincs még egy olyan vallásos irat, ami előre ellenőrizhető módon kijelenti, mi fog történni. A kristnatudatban van például olyan, hogy a Júga korszak, meg a következő korszak, ami több millió évet foglal magában, tehát nincs esélyünk halandónak azt mondani, hogy jó, hát várjunk egy millió évet, és majd megnézzük, hogy valóban bekövetkezett vagy nem. Sajnos ez nincs. Istennél úgy van, hogy emberi generációs léptékekhez szabva mondta azt, hogy mi fog történni, és ellenőrizhetővé tette. És azt mondja, amennyiben megmondtam, hogy így van, így lesz, és így is lett, akkor hidd el, hogy Isten vagyok. Amennyiben a világi látható dolgokban előre megmondtam, hogy mi lesz, és úgy lett, akkor ez vajon elegendő alap-e arra, hogy higgy nekem abban is, amit arra mondok, amit nem látsz a saját szemeddel. Ez a logikája Istennek. Azt mondta, hogy a reformációs üldözések után amerikai földrészre fognak menekülni ezek a protestánsok, és ott egy új államot fognak létrehozni, Jelenések könyve, majd esetleg lesz erről szó. Ezt megmondta, és valóban bekövetkezett. Megmondta azt, hogy a francia forradalom hatására a francia sereg be fog menni Rómába, ott a pápát fogságba ejtik, a pápa egy évvel meghal, el fogják törölni a 7 napos munkarendet, 10 napos munkarend lesz, el fogják égetni a Bibliákat. Előre megmondta, a Biblia önmagáról úgy lett. Azt mondta, a pápa meghal, de az utolsó időkre, a francia forradalom utáni néhány száz éven belül a pápaság és Amerika óriási népszerűségre fog szert tenni. Benne van, így történik. Tehát ilyen minden egyes korosztályra, minden egyes generációra nézve ellenőrizhető idői kijelentéseket tesz. Mondtam, hogy a Bibliában 10 nagy történelmi vázlatprofécia van, vagyis 10 olyan profécia, 10 olyan jövendőlés, ami a próféta korától, amikor a próféta élt, mondjuk az első vázlat például, hogy emlékeztek, Dániel, a próféta korától egészen a földi történelmünk, a bűn történelmének lezárulásaig elmondja a főbb eseményeket. 10 ilyen hatalmas profécia van a Bibliában, ezeket egymásba tehetjük, és egy gyönyörű, szép, előre megírt történelem van előttünk, és tudhatjuk, hogy hol járunk. És maga Jézus mondta, innen tudjátok meg, hogy közel van a vég, ez, mikor látjátok, akkor tudjátok, hogy jövök. Tehát ő maga is azt mondta, hogy ez alapján lehet megítélni az igazi vallást, meg a hamis vallást. Jó, a Biblia azt mondja magáról, hogy Isten kinyilatkoztatása, a szövege semmit nem torzult, és olyan idői kijelentések vannak benne, ami alapján az Isten a szívünkön kopogtat, hogy talán bízzunk benne, hogy ha azt mondja, hogy van mennyország, ha azt mondja, hogy van örök élet, ha azt mondja, hogy vannak angyalok, ha azt mondja, hogy van feltámadás, akkor ezt is higgyük el. Bár ezt nem tudjuk ellenőrizni. Ez a logikája a Bibliának. És ugye ezért emlékszünk, Pascal azt mondta, a híres francia akadémista, fizikus, matematikus, pontosan ezen az elven emlékezettek, azt mondta, hogy akárki mondhatja magáról, hogy ő proféta, kijelentheti, hogy Istentől van, ezen az alapon semmilyen vallásban nem hiszek, mondja Pascal. Viszont ám azt látom, hogy a keresztény vallásban beteljesedett jövendülések vannak, ez pedig egyik sem mondhatja magáról. Tehát ezt már Pascal is látta, és azt mondta, így különböztetjük meg az igaz szentiratokat, az igaz vallást és a hamis vallást. Miért mondtam ezt a bevezetőt? Azért mondtam ezt a bevezetőt, mert nyilván, hogyha innentől kezdve egyszerűbb dolgunk van, ha a Bibliának olyan tekintélye van előttünk, vagy olyan bizalmat kap, hogy valóban Istennek a kinyilatkoztatása, és ebben nincsen semmilyen kétségünk, akkor a Biblia segítségével már nagyon könnyen el lehet dönteni, hogy melyik vallás igaz, vagy melyik vallás nem igaz. Sőt, el lehet dönteni, hogy egyáltalán van-e igaz vallás. Ugye? Mert hogy amelyik a Bibliával egyezik, az nyilván az igaz, amelyik a Bibliával nem egyezik, az nem igaz. Ez egy nagyon kemény kijelentés. Ugye ma a 21. században az a szimpatikus kijelentés, hogy mindegy, hogy milyen vallásban hiszel. Mindegy, hogy milyen vallást követsz. Végül is az a fontos, hogy szeressük egymást, az a fontos, hogy egymást tiszteljük. Nem baj, hogy Allahba hiszel, nem baj, hogy Krisztusba hiszel, nem baj, hogy Jézusba hiszel, nem baj, hogy egy a természetben, a fában lakozó Istenben hiszel. A fontos az, hogy jó ember legyél. Az igaz, hogy a fontos az, hogy jó ember legyél. Az igaz, hogy a fontos az, hogy szeressük egymást. De ettől még nem kell azt mondanunk, hogy minden vallás igaz. És a Biblia ezt nem is tanítja. Amellett, hogy a Biblia minden egyes embert szeret, és a Biblia Isten, és minden egyes embert elfogad, nem tanítja azt, hogy a kereszténység, vagy a Biblia vallása csak egy a sok közül. Keressük meg akkor most már az új órára élve Apostolok cselekedetei 11. fejezetét. Ugye ez itt a Biblia hátulján lesz, a 154. oldalon kezdődik, Apostolok cselekedete. Ezt a könyvet Lukács evangélista, Lukács orvos írta, aki a Lukács evangéliumát folytatta, nem csak addig, hogy Krisztus feltámadt, hanem utána, hogy miket tettek az apostolok. 154. oldal, 11. fejezet, 26. verse, az mondjuk éppen a 155. oldalra esik. Így ír beszámolójában Lukács. És történt, hogy ők, mármint Barnabás és Saul, aki a később lett Pál vagy Paul, és lőn, hogy ők egy egész esztendeig forgolódtak a gyülekezetben, és tanítottak nagy sokaságot. És a tanítványokat először Antiókiában nevezték keresztényeknek. Ezt írja Apcsel 11.26, hogy röviden mondjam. Tehát már a Krisztust követő első generációban, ugye Pál apostol, Jézus apostola volt, a Krisztus követőket, a Krisztus követőket hívták keresztényeknek. Ugye a magyar nyelven a keresztény az inkább a kereszt szóra asszociálunk, az se rossz, de az angol nyelven, vagy más nyelven keresztjén, ugye tjével és ennel emlékeztek, így próbálják érzékeltetni néhány más azokban itt Krisztusról van szó, tehát hogy a Krisztusiak, a Christians, őket nevezték először keresztényeknek, de miért idéztem be ezt a verset, aztán a második a szintén Apcsel 26-28, egy pár lappal odébb, azt is elolvashatjuk, lapozzunk. Ez a 175. oldal a Biblia hátsó részében. Ott arról van szó, hogy Pál apostol már Agrippa király előtt és Festus előtt áll, ez egy törvényszéki tárgyalás, és Pál apostol védőbeszédet mond saját magáról, nem mondom az egész védőbeszédet, de a végén a következőt mondja Agrippa király, így kiállt föl, Agrippa pedig mondta Pálnak, majdnem ráveszel engem, hogy keresztényé legyek magam is. Tehát maga a király a védőbeszéd hatására így kiáltott föl, majdnem ráveszel engem, hogy keresztényé legyek én is. És a keresztény szó még egy helyen fordul az egész Bibliában, összesen csak három helyen, az pedig a Péter első levele, 4. fejezet, 16. verse, azt most ne keressük ki ott, azt írja Péter, ha pedig mint keresztény szenved valaki a kereszténysége miatt, ne szégyelje, sőt dicsőítse azért az Istent. Ez már egy másik fokozat, amikor a Krisztusért valaki szenved. Tehát a kereszténység, mint olyan, ez ugye a Római Birodalomban keletkezik, és már Pál apostol, Péter apostol, illetve Lukács is beszél erről. De most nézzük meg ezt a felső kettő kijelentést kicsit közelebbről. Ugye az első itt hangzott, az Apcsel 11.26-ban, ők egy egész esztendeig forgolódtak a gyülekezetben, és tanítottak nagy sokaságot, és a tanítványokat először Antiókiában nevezték keresztényeknek. Tehát Lukács azt mondja, hogy azokat hívják keresztényeknek, azok az igazi kereszténység képviselője, akiket megtanítanak arra, hogy mi van az írásokban. Vagyis azt mondja a Pál apostol tapasztalatán, meg Barnabás tapasztalatán, hogy nem lehet az ember keresztény úgy, nem lehet a keresztény vallás részese úgy, hogy nincsen tanítva. Vagyis, hogyha engem gyerekkorban megkereszteltek, úgyhogy rám csorgatták a vizet, és azt mondták, innentől kezdve keresztény vagy. A Biblia azt mondja, hogy a keresztény vallásra az igaz, hogy egy teljes évig forgolódtak és tanították a nagy sokaságot, és akkor kezdtük őket úgy nevezni, hogy Krisztus követő keresztények. Ugye? Tehát, hogyha mi azt mondjuk, hogy a keresztény vallás az, amelyik a többi vallástól előtt, hiszen a Bibliára alapozódik, akkor ebből nyilván következik az, hogy nem lehet valaki keresztény úgy, hogy gyerekkorban megkeresztelik. Attól nem lesz keresztény. Azt kell, hogy vagy a szülei, vagy ő maga, vagy valamilyen más ember segítségével tanulmányozza azt, hogy mit kell tudni a Krisztusról. Azért lesz Krisztus követő. Mert ha nem tanulom ez, akkor nem lehet igazi Krisztus követő. Nézzük meg a másik igét, vagy a másik bekezdést. Agrippa pedig mondta Pálnak, majdnem ráveszel engem, hogy keresztény legyed, hogyha most odalapoznánk a Bibliában, akkor a következőt olvasnánk, hogy mit mondott Pál apostol a királynak a védőbeszédében. Megkeressük együtt? A 26. fejezetnél még igen, ott vagyunk, a 175. oldalon, és a 22. vers, hogyha megtaláljátok, Apcsel 26, 22. vers, így beszél Pál apostol. Istentől segítséget kaptam, és minden mai napig állok, és bizonyságot teszek mind kicsinynek, mind nagynak, semmit sem mondván azokon kívül, amikről mind a próféták megmondották, mind Mózes, hogy be fognak teljesedni. Hogy a Krisztusnak szenvednie kell, hogy mint a halottak feltámadásából első világosságot fog hirdetni a népnek és a pogányoknak. Itt csak ebből azt emelném ki a 22. versből, amit dőlbetűvel szentem, azt mondja Pál, semmit sem mondtam azokon kívül, amikről mind a proféták megmondták, mind Mózes, hogy be kell teljesedni. Azt mondja Pál apostol, a keresztény vallásnak az a lényege, hogy a proféták által közölt isteni információkat, és a Mózes által közölt isteni információkat magamévá teszem, gondolkodok róla, és megismerem Istent. Csak így van igazi Isten ismeret. Ha ez nincs, akkor nem igazi Istent ismerek meg. Mikor pedig ő ezeket mondta a maga mentségére, Festus nagy fennszóval, hangosan így kiáltott föl, bolond vagy te Pál, a sok tudomány téged őrültségbe visz. Nézzük, hogy folytatta Pál. Ő pedig mondta, nem vagyok bolond, nemes Festus, hanem igaz és józan beszédeket szólok, és most Agrippához fordul, mert tud ezekről a király, akihez bátran is szólok, mert éppen nem gondolom, hogy ezek közül ő előtte bármi is ismeretlen volna, mert nem valami zugójában lett dolog ez, és most meg felszkilált Pál apostol, hiszel-e Agrippa király a prófétáknak? Tudom, hogy hiszel. Agrippa pedig mondta Pálnak, majdnem ráveszel engem, hogy keresztény legyek. Vagyis az első ilyen evangelizáció, amit Pál apostol csinált a kereszténység mellett, az arról szólt, hogy amit Mózesnél lehet olvasni, és a prófétáknál lehet olvasni, azt tudom, hogy Agrippa király, te hiszed, hogy igaz és úgy van. És azok mind arról szóltak, hogy kicsoda Jézus, mi fog vele történni. És ugye ott volt előtte, néhány évtizeddel végezték Jézus és támadt föl. Tehát nem úgy volt, hogy már több száz év különbség van. És erre azt mondta Agrippa, ez a pogány király, hogy már majdnem ráveszel, hogy keresztényé legyek. Vagyis az igazi keresztény vallásnak az a lényege, hogy ilyen megalapozott, sziklaszilárd kinyilatkoztatáson alapszik. De menjünk tovább. Fölírtam itt egy idegen szót, szól a szkriptúra, meg szent hagyomány, hogy aki tud egy kicsit latinul, a szóla egyedül szkriptúra írás, vagy szentírás, egy ilyen fametszet a középkorból összehasonlította a két kereszténységet. Az egyik kereszténység van baloldalt, az egyedül a szentírásával, vagy szól a szkriptúra. Ott látjuk a képen, úgy ábrázolta a fametszet, ez a 16. századi, hogyha jól emlékszem, hogy ott, aki a pulpituson áll, van egy nyitott könyv a kezében, lent, akik ülnek, ők is könyvet néznek, és olvassák, hogy mi van benne. Ők azok, akik a szól a szkriptúrára, a szentírásra alapozzák, hogy mi az, ami igaz, és mi az, ami nem igaz. A másik oldalon a szent hagyományot úgy ábrázolja ez a középkorúi fametszetet készítő, hogy nem a könyv van a kezükben, még a pap kezében sem a könyv van, hanem ilyen rózsafűzér van a kezükben, meg más különféle ilyen áltatos dolgok. Tehát azt mondja, hogy össze lehet hasonlítani egymással különböző kereszténységeket, különböző keresztény vallásokat. Mindegyik azt mondja, hogy a Biblián alapszik, mindegyik azt mondja, hogy a Bibliából indul ki, mégis a gyakorlatban és a tanításban különbség van. De persze az, hogy szól a szkriptúra, ez a kifejezés a Bibliában sehol nem szerepel. Ezt ugye a protestantizmus Luther hozta, vissza a szentes, pont azon, amikor elkezdték árulni a búcsúcédulákat, hogyha vesztek búcsúcédulát, akkor a bűneitek megbocsátatnak. Sőt, én elárulom, hogy két nap előtt a Máriarádon éppen hallgattam, pont erről volt szó, hogy ma is van még olyan, hogy teljes búcsú, én nem vagyok annyira jártas a katolikus vallásban, és megkérdezte a betelefonáló, hogy mit kell tenni a teljes búcsúért. És akkor elmondta a pap, egy apáca hölgy volt, elmondta, hogy egy rózsa, nem tudom pontosan, de valami rózsafüzért kell mondani, meg el kell menni a temetőbe, meg még valamit kell tenni, és akkor a halottunk át fog menni a purgatóriumból a teljes búcsú hatására a paradicsomba vagy a mennybe. Tehát ez nem ókori, vagy középkori, vagy tizenvalahány századi tanítás, ez mind a mai napig egy tanítás, ez sincs benne a Bibliában. Tehát sem a szóla szkriptúra, sem pedig az, hogy búcsú, vagy ilyesmi kéne tenni, egy is nincs benne a Bibliában. De nézzük, hogy mi a Biblia véleménye. Nézzük Pál apostolnak egy másik történetét, az apostolos cselekedetek 17. fejezetéből, hogyha oda tudunk lapozni. Ez a 162. oldalon kezdődik, aki a szemével követni akarja, és a 10. verstől. Az atyafiak pedig azonnal azon az éjszakán elküldték Pált Silással együtt Béreába, akik amikor odamentek, elmentek a zsidók zsinagógájába. Ezek pedig, mármint a béreabeliek, nemesebb lelkűek voltak, mint a tesszalonikabeliek, onnan jöttek Tesszalonikából, úgy, mint akik bevették az igét teljes készséggel, naponként tudakozván az írásokat, hogy úgy vannak-e ezek. Sokan hittek azért ő közülük, sőt az előkelő görög asszonyok és férfiak közül is nem kevesen. Tehát azt olvassuk itt, hogy ugyanaz történt Pál apostol idején, mint amit az előző képen látunk a bal oldalon, hogy a béreabeliek elmentek a zsinagógába, hallották, hogy Pál apostol beszél arról, hogy ő mit hisz Krisztusról, meg a többi keresztény vallással kapcsolatos kinyilatkoztatásról. És azt mondja a Szentírás Lukácson keresztül, ugye ne felejtsük, azt mondja a Biblia, hogy ez Isten szava, hogy az Isten úgy értékelte a bérabelieket, hogy ők nem vitték el, hogy itt ültek itt a Bertan utcában, és akkor a Vég Józsi beszélt valamit, hanem hazamentek, elolvasták, és megnézték, hogy úgy van-e. Tehát mindenkinek azt mondja a Jóisten, hogy semmit ne higgyünk el, csak azért, mert egy szimpatikus, vagy erőszakos, vagy kedves, vagy jó beszélő képességű, vagy nem tudom, jó prezentációs képességű valaki mond valamit, vagy mert a szeretteim mondják, vagy a barátaim mondják, hanem azt mondja, hogy ezek nemes lelkűek voltak, hogyha mi nemes lelkűek akarunk lenni, és a vallások között választani akarunk, akkor haza kell mennünk, ki kell nyitnunk, és el kell olvasnunk, hogy na vajon mi van leírva a Bibliában. Jó? Tehát, hogy miért pont a kereszténység? Azért pont a kereszténység, mert a Biblia szövegei alapján azt lehet mondani, hogy a kereszténységben találjuk meg azokat a hittételeket, amelyek egyeznek az Isten által kinyilatkoztatott szent íratokkal. És milyen érdekes, sokan hittek azért közülük, és még azért Lukács is megdöbben, sőt, még az előkelő görög asszonyok és férfiak közül sem kevesen. Hát tudjuk ma képzelni azt, hogy nem tudom, most látnánk azt, hogy a parlament, nem tudom, kiket lehet mondani előkelőknek, lehet, hogy nem a parlamenti képviselőket, nem tudom, tehát akiket ma előkelőknek gondolunk, hogy miután hazamentek és megnézték, hogy úgy van-e, utána azt mondják, hogy hát ez hiteles dolog. Ez teljes hiteles dolog, és a szívük megváltozott, és keresztényekké lettek. Ilyen értelemben hangsúlyoznom kell azt mindannyunk számára, mert én is így lettem keresztény, főleg úgy, hogy pszichológusi háttérrel az eléggé handicap, ha így fogalmazzak, tehát az eléggé nehézé van téve. Tehát, hogy az ember, amikor elkezd ezzel foglalkozni és elkezdi olvasni, akkor ugyanaz történik vele, mint a bérelbeli gazdag férfiakkal és nőkkel, vagy akármilyen rendű és rangúval, mert egyszerűen hitébred a szívükben. Hogyha az ember azt mondja magának, hogy milyen jó a keresztényeknek, mert ők legalább hisznek valamiben, és van valamilyen reménység, én nem tudok hinni. Én nem tudok hinni, nekem ez távol van, és hát nekem nincs meg ez a szerencsém, ez a kegyelem. A Biblia azt mondja, nem kell tenned érte, hogy higgyél. Nem kell magadat hibáztatnod, vagy magadat megdicsérned, vagy akárhogy, hogy van hited, vagy nincs hited. Azt mondja, ha foglalkozol ezzel, és elkezded a józan eszedet használva elemezgetni, és a magad számára a kérdéseket feltenni és megválaszolni, akkor garantálja, hogy a szívedet valamilyen irányba el fogja vinni. Ez nem az ember és az ember ügye. Ez az Isten által kinyilatkoztatott transzcendens írás, a Szentlélek, és az ember ügye. Tehát én soha nem szeretnék olyan vallásban lenni, amelyik erőszakosan téríteni akar bárkit is. Én egy olyan vallásban szeretnék lenni, amelyben Pál apostol is volt, hogy azt mondta, menjetek haza, olvassátok el, gondolkozzatok rajta, és ő úgy ismeri az Istent, ahogy én is, hogy át fogja alakítani a gondolkodásunkat. Át fogja alakítani a vágyainkat. Át fogja alakítani a céljainkat, a szívünket. Egyszerűen így működik. Nem azért, mert emberek teszik. Az úgy emlékeztek az elején, az első szlájdon, azt olvastuk, hogy nem csak kenyére él az ember, hanem Isten minden igéjével, és él által az ember. Vagy azáltal az Istennek embere tökéletes lesz. Vagy hogy megváltozik a szíve, és hajnalcsillag kell fel a szívben, és boldog lesz. Annyi mindenben keresünk a boldogságot, persze itt van előttünk. Ugye a középkorban elzárták, nem volt itt, aztán most itt van, és mégsem olvassák az emberek. És egyszer azt mondja Jézus, hogy élő kenyértől fosztják meg magukat. De menjünk tovább, mert a Biblia ennél sarkosabban is fogalmaz. Nézzük meg Máté evangéliuma 15. fejezetét. Máté 15 az én Bibliámban, mert a tiéteknek is a 21. oldalon van. Itt Jézus beszél, méghozzá nem akárkikhez, képzeljétek el, itt Jézus beszél az akkori vallásos vezetőkhöz. Az akkori keresztényekhez, ha szabad így fogalmaznom, az akkori zsidó vezetőkhöz. Azt mondja a 6. versben, erőtelenné tettétek az Istennek parancsolatát a ti rendeléseitek által. Ez egy nagyon kemény mondat, nem? Azt mondja, hogy amikor az emberek elől elzárjuk az Istennek a szavát, és a saját emberi hagyományokat, tanításokat tanítunk, azzal nem csak olyan kárt okozunk, hogy az embereket félrevezetjük, hanem ezzel el lehet erőteleníteni az Istennek a beszédét. Ez egy óriási felelősség, hogy vajon mit tanítunk. Aztán ott van a következő, persze arról volt szó, hogy azért még a következő vers, a 9. vers. 9. vers azt mondja Jézus, pedig hiába tisztelnek engem, mármint Istent, ha olyan tudományokat tanítanak, amelyek embereknek parancsolatai. Ez is benne van a Bibliában. Azt mondja, nem elég az, hogy te a keresztény vallás mellett tedd le a garast. Mert a keresztény vallásnak a nevében is benne van, Christians, Krisztus követők, hogy ők Krisztus tisztelik. De azt mondja Jézus, hiába tisztelnek engem, ha olyan tudományokat tanítanak, amelyek emberek parancsolatai. Vagyis a Krisztussal való kapcsolatot, a Krisztussal való közösséget kereső ember nem szabad, hogy egy másik emberbe bízzon, hogy egy másik embernek a tételeit fogadja el, hanem egyénileg, egyszerűen nem tudjuk egymást megmenteni ettől, hiába hallgatjátok ezeket az előadásokat, nem fogtok Istennel kapcsolatba kerülni, hogyha ti magatok nem olvassátok és nem gondolkodtok el egyeszek. Nem kell pont olyat, amit nem értünk. Valamit kell keresni, amit értünk, és azt elolvasok, és magatokba gondolkoztok, és lehet, hogy egy kis szeletét a nagy isteni puzzle-nek akkor világos lett. Senkinek nem lesz az egész képkirakó az élete végéig teljes. Azt senki nem ígéri Isten. Azt mondta Pál apostol, hogy tükör által homályosan látunk. Valaki hallotta már ezt a kifejezést. Tükör által homályosan. Azt ígérte, hogy soha nem fogunk kristálytisztán látni abban, hogy az Istenről mit kell tudni. De azt mondta, kezdjük el, egy kis puzzle-t beteszel, szeressük egymást, egy kis puzzle-t beteszel, hogy a férjnek hogyan kell a feleséghez viszonyulnia, ott van benne Pál apostoltól. Másik, hogyan kell gyereket nevelni, egy-egy vers a Bibliában. És ezen gondolkodom, szeretném követni, és az Isten elvégzi, hogy abban a részben átalakít bennünket. Mindannyian különbözőek maradunk, mert senki nem lesz hát ilyen uniformizált, hogy mindenki pontosan fogja tudni a teljes írást, a teljes, és mindenki teljesen egyforma lesz. Mindenki különböző marad, de Isten mindenkit a saját sebessége szerint vezet. Ezért hívják úgy, hogy evangélium, hogy örömhír. Azt az örömhírt mondja, ha egy-egy verset olvasol, és reggel elolvasod, és magadba adod, és azt magadba így mondogatod, és így gondolkozol rajta, akkor azt ígéri, hogy a szívedet átalakítja. Aztán Márk, ugye az MK az Márk evangéliuma, 12. fejezete, picit tovább kell lapozni, az én Bibliámban az 59. oldal. Hát ott ilyen volt, gondoljátok el, hogy azt kérdezték, szintén Krisztus a tanult vallásvezetőkkel beszélget, hogyha otthon majd elolvasatok, látjátok, úgy akarták őt csőbe húzni, hogy azt mondták neki, volt egy ember, akinek volt egy felesége, és ez az ember meghalt. A szokás szerint a testvérének, vagy a közel rokonának kellett elvenni ezt a feleséget, ez az özvegyet, hogy fiat támaszol neki, de az is meghalt. Aztán meghalt a következő, így 7. iziglen. Tehát 7-szer lett özvegy ez az asszony. És mondták Jézusnak, na, hogyha olyan okos vagy, akkor mondd meg, hogy a mennyországban ennek az asszonynak ki lesz a férje. Ugyanaz. Ma is ilyen kérdések vannak. Van pokol? Nincs pokol? Van lélekvándorlás? Nincs lélekvándorlás? Mind a hétnek a felesége lesz? Egyének se lesz a felesége? Hogy az elsőnek lesz a felesége? Ilyen mindennapos kérdés. És nézzük meg, hogy mit válaszolt Jézus. Ugye a 24. vers, így olvassuk. Jézus pedig felelvén ezt mondta nekik, avagy nem azért tévelyektek-e, mert nem ismeritek az írásokat? Meg az Isten hatalmát. De most csak azt akarom kifejezni, az írásokat. Azt mondta Jézus, maga az Isten azt mondta, az emberi kérdésekben, mikor így versengtek, hogy mi, hogy, merre, hogy, meg tévejtek, meg ki az okosabb, meg ki nem az okosabb, azért van, mert nem ismeritek az írásokat. Ha ismernétek az írásokat, akkor nagyon sok kérdésre egyértelmű választ tudnátok adni. Ha ismernétek az írásokat, tudnátok-e, hogy kell attól félni, hogy örökké égő pokolban fogunk majd szenvedni. Azért, mert valaki 80 évig, nem tudom, házasságot tört, kártyázott és pénzeket lopott, meg gyilkolt, ezért a 80 évért neki 800 milliárd éven keresztül, meg még azon keresztül kell a pokolban égni, vagy nem? Ezt kérdez az egyik Jézustól, a másik azt kérdez, én úgy tudom, hogy inkább nem. Melyiknek van igaza? A Bibliában benne van a válasz. A Biblia azt mondja csak, hogy elővételezem, hogy nincsen örökké égő pokol. Az az örömhír van benne, hogy Isten nem büntet így. Azt mondja, el fognak pusztulni azok, akik nem tudnának élni a szeretet világában, mert az nekik szenvedés lenne. De számtalan más kérdésre is válaszol a Biblia. Avagy nem azért tévelyektek-e, mert nem ismertek az írásokat? És itt nyilván azt mondja az ember, hogy egy Biblia van, mégis milyen sok kereszténység van. Azt mondja Jézus, ha te el akarod dönteni, hogy a kereszténységben van-e egyáltalán egyetlen egy is, vagy több is, vagy nulla, olyan irányzat, amelyik igazságot hirdet, akkor csak egyetlen egyféleképpen tudod azt eldönteni. Úgy, hogy azt csinálod, amit a bérrabbiek csináltak. Valaki mondja, hogy ez van, hazamész, és elkezded olvasni, hogy az úgy van-e, vagy nem úgy van. És a magad számára megválaszolod. A magad számára. Ezt akarom a mai nap súlykolni mindenkinek, hogy senki se higgyen egyetlen egy vallásba se csak azért, mert valaki mondja. Egyedül a Biblia szerint lehet hinni, semmi más szerint nem lehet hinni. Mert akkor mindenféle emberi tanítások felé megyünk. Nézzük a következőt. Ugye ez Dantétől számít az isteni színjátékban, ő is ezt mondta már, mindenkinek saját eszméi vannak, azokra büszke, és azt prédikálják, és hallgatni kell az evangéliumnak. És azt mondja Dante, nincs olyan nap alatt. Ami ma is igaz, az igaz volt tegnap is, meg még korábban is, az emberek a saját eszméiket hirdetik. Akár úgy, hogy vallásos köntözbe, akár úgy, hogy én most nem tudom, református vagyok, vagy evangélikus vagyok, vagy nem tudom, krisztatudatú, vagy katolikus, vagy Jehova tanító, teljesen mindegy. adventista, teljesen mindegy. De az emberek hajlamosak saját eszméket hirdetni, és ezért nem tud megszólni az evangélium. Ezért nagyon jó, hogyha mindenki a maga számára próbálja. De menjünk tovább. Akkor azt tudjuk kérdezni, mert maradjunk ezen az úton, akkor mi van azokkal az emberekkel, akikhez a Biblia nem jutott el, akik soha nem ismerték Jézus nevét, és úgy fognak meghalni, hogy soha nem mondtak Jézusra, nem is tehet róla. Indiába született egy kis faluba, egy a több száz millióból. A Szent Tehenek körül járkál, vegetáriánus, és csak idézőjelben pogány vallások hatással van kitéve. Akkor el van veszve? Akkor neki vége van? Akkor neki annyi? A Biblia erről egész másképpen beszél. Nem muszáj megkérdezni, aki odaírtam, Róma beliekhez írt levél második fejezet, 11-től 15. versét tartó rész. Így kezdődik. Nincsen Isten előtt személyválogatás. Ez egy óriási örömhír. Azt mondja, Isten nem válogatja a személyeket aszerint, hogy ki milyen magas, ki milyen szép, kinek milyen a szemeszíne, ki melyik földrészen született, kinek milyen vallásban nevelkedő szülei voltak. Nincs ilyen személyválogatás. Ez nem fog senkit se hátrányba tenni. Továbbolvasom. Mert akik törvény nélkül, vagyis ugye Pál apostol írja a Tóráról, akik törvény nélkül vétkeztek, ez egy picit bonyolult szöveg lesz, a törvény nélkül vesznek is el. És akik törvény alatt vétkeztek, törvény által ítéltetnek meg. Azt mondja, mindegy, hogy valaki ismeri a Bibliát, vagy nem. Mindegy, hogy valaki milyen vallásban van, akár a zsidó vallás, vagy a keresztény vallás, akár a nem zsidó, vagy a nem keresztény vallás, hogyha vétkezik, ha bűnt követel, hogyha Isten akarata ellenére él, és a többi embernek fájdalmat, szenvedést, meg önmagának is ezeket a negatív dolgokat okozza, akkor meg lesz ítélve. De folytatja pozitívban is, zárójel. Mert nem azok igazak Isten előtt, akik a törvényt hallgatják, vagyis nem attól leszel te meg én, vagy az indiai kisgyermek igaz, hogy hallott az isteni törvényről, ami le van írva a Bibliában, hanem azok fognak megigazulni, akik a törvényt betöltik. Azt mondja Pál, nem az a lényeg, hogy hallottál a törvényről, a szeretett törvényről, az, hogy betöltöd vagy csak. Azt kell kérdezni, hogy nem hallottam, akkor hogy töltsem be? Tehát soha nem tudtam, hogy a másikért kell élni, akkor ez nem lesz igazságos, hogy hogyan töltsem be. És folytatja Pál. Mert mikor a pogányok, akiknek törvényük nincsen, természettől a törvény dolgait cselekszik, akkor ők törvényük nem lévén önmaguknak törvények, mint akik megmutatják, hogy a törvény cselekedete be van írva az ő szívükbe. Egyszer felfedve, azt mondja Pál apostol, mindegy, hogy milyen földrészen születsz, mindegy, hogy milyen vallásban születsz, a törvény, az Isten törvénye, a szeretet törvénye be van írva minden egyes ember szívébe. Egyetemben bizonságot tévén alul az ő lelkiismeretük és gondolatuk. Vagyis azt mondja Pál apostol, egyetemes törvény az mindannyiunknál, ez biztos, hogy mindenkinek bólogatna, hogyha megkérdezem, hogy így van vagy nem, hogy van lelkiismeretünk. És minden embernek van lelkiismerete. Azt mondja Pál apostol, ez a lelkiismeret az, amelyik megmondja, hogy jót teszek, vagy rosszat teszek. Kölcsönösen azt mondja, hogy kölcsönösen vádol, vagy menteget. Mentegetik egymást. Hogyha belerúgtak a sípcsontomba és fájt, utána meg én is belülök egy másikéba, akkor pontosan tudom, hogy másoknak fájdalmat okoz. Nagyon egyszerű. Tehát Pál apostol azt mondja, nem a vallások fogják eldönteni, hogy ki üdvözül és ki nem üdvözül, hanem azt fogja eldönteni, hogy a lelkiismeretünk szerint élünk-e vagy nem. Hogy a bennünk megszólaló belső ember, a gondolat, a jóra vezető gondolat, a lelkiismeretre hallgatunk, és azt követjük, vagy nem. Na de akkor mi a kapcsolat a Biblia és e között? Az a kapcsolat, hogy a Biblia ezt a lelkiismeretet tudja egyre pontosabbá, egyre tisztábbá, egyre az Istenhez közelebbé tenni. Tehát egyre pontosabb ismereteink lesznek arról, hogy mit kíván az Isten. Én egyszer azt mondtam valakinek, hogy milyen kár, hogy a Bibliát megismertem, mert már sokkal többet tudok arról, hogy mi az, ami a jóhoz kell, mint amikor régen. Régen azt hittem, hogy ez is jó, és akkor boldogabbnak gondoltam magam. És most, hogy ennyi mindent tudok már, akkor most már az életem egy csomó minden más, hogy is mondjam, tanácsnak megfelelően is élnem kell. De ez rossz gondolkodás. Mert aki az Istennek a szeretetét megismeri, és az isteni tanácsokról tudomást szerez, és azt próbálja követni, akkor azt fog észrevenni, hogy boldogabb lesz. Kiegyensúlyozottabb, jobb lesz a feleségével, a gyerekeivel, a munkatársaival, és a többi, a szomszédjaival a kapcsolata. Mert egyszerűen működik. Tehát miért pont a kereszténység lezárásképpen, akkor még mint a pogácsa jönne, miért pont a kereszténység? Azért pont a kereszténység, mert egyetlen egy másik vallás sincsen, amelyik olyan iratra, kinyilatkoztatásra épülne, ami bizonyíthatóan Istentől származik. De hogyha a kereszténység Istentől származó kinyilatkoztatásra épül, akkor nekünk is vigyáznunk kell, hogy olyan kereszténységet kövessünk, ami tényleg arra épül. Tehát, hogyha olyan tanítást látunk, ami nincs benne a Bibliában, akkor ez egy hamis tanítás. Akkor az nem kereszténység, az nem Krisztus követő, hanem ahogy Jézus mondta, embereknek a tanácsai, embereknek a tanításai. És azt nem lehet követni, mert az elerőteleníti a hitünket. A következő alkalommal arról fog beszélni, hogy miért pont Krisztus? Miért pont ő a központi alakja a vallásnak, a kereszténységnek, a Bibliának? Miért pont ő az, aki egyes-egyenként minden egyes embernek az életéhez köze van, és minden egyes embert szólongat? Úgyhogy én azt mondanám, hogy egy 15 percig így lassolgatunk, utána pedig akinek még van ideje, akkor lehet ezzel kapcsolatban is kérdezni, illetve lehet bármivel kapcsolatban kérdezni, és akkor beszélünk, és akkor remélem, hogy fönn találkozunk. Jó.